csoda nékünk Jézus. Ezt olvashattuk a programon, mint ehhez az ének és zene ünnepéhez kapcsolódó igehirdetésnek a témáját. Én azonban azt gondolom, hogy valójában reálisabb lenne így fogalmazni a címet, illetve a kérdést, kicsoda lehetne nékünk Jézus. És a nékünk minden emberre vonatkozik, hiszen a Jézus által elnyerhető megváltás minden embernek felkínált lehetőség. De a kérdés hangsúlyosan vonatkozik a keresztényekre, és ezen belül Krisztus hitvalló követőire is. Azokra is tehát, akik meggyőződéssel vallják, hogy Jézus Krisztus Isten fia és megváltó. Mert kérdés, hogy mindazt jelenti-e számunkra Jézus Krisztus, amit jelenthetne, amit elnyerhetnénk őtőle. A kicsoda lehetne számunkra Jézus Krisztus kérdésre tömör feleletet ad egy bibliai ige, amit idézek is a Szentírásból, az eredeti szöveghez igazított, pontosított fordításban. Ezt az igét a korintusi első levél első fejezetének 30. versében találjuk, és azt olvassuk itt, hogy ő lett nékünk bölcsességül Istentől, és igazságul, ezen felül szentségül, és váltságdíjon való szabadításul. Ehhez a felsoroláshoz, ahogyan az apostol összefoglalja, hogy kicsoda lehetne nekünk Jézus Krisztus, a következő megjegyzést fűzte Calvin János, a 16. századi reformátor. Ezt mondta: ez az ige négy magasztos kifejezéssel írja le Krisztust, és ezek magukban foglalják mindazt a jót, amit tőle kaphatunk. Mielőtt a négy kifejezés sorra vennénk, hogy pontosan megértsük a tartalmukat, fordítsuk a figyelmünket arra, hogy az apostol azt is mondja Jézusról, hogy ő lett nékünk Istentől. Ezzel arra utal, hogy az értünk emberekért megalkotott megváltási tervnek a kigondolója, a szerzője az Atya. És Jézus Krisztus az ő gondolatát, az ő akaratát valósítja meg egyetértő, az Atya tervével azonosuló együttműködéssel. Isten és az ő fia Jézus Krisztus tökéletesen egyek. És az apostol, mikor sorolja, hogy kicsoda nékünk Jézus, elsőként azt mondja, hogy ő lett nékünk bölcsességül Istentől. Mert valóban itt van a mi első nagy hiányosságunk. Egy nagyon jól követhető gondolatsort találunk Jób könyve 28. fejezetében. Szó van itt arról, hogy az ember mi mindent tud, micsoda teljesítményei vannak, és azután elhangzik egy kérdés. Idézem Jób könyve 28. fejezetéből a 9. verstől. Ráveti kezét az ember a kovakőre, a hegyeket tövükből kiforgatja. A sziklában tárnákat hasít. Elköti a folyók szivárgását. És akkor jön a kérdés, de a bölcsesség hol található, és az értelemnek hol van a helye? Vajon ezt megtalálta, meg tudja találni az ember magától? Egy határozott kijelentés következik ezután. Halandó, a hozzávivő utat nem ismeri. Az élők földjén az nem található. És vajon miért nem található jelenleg? Miért nem tudja az ember a bölcsességet megragadni? Noha hány gondolkodó gyötrődött ezen. Micsoda hatalmas irodalom, a filozófia történet, amit, amit termelt a világ nagy gondolkodói, és az ember még mindig nem találta meg azt a bölcsességet, ami sok végső kérdésünkre igazán választ adna, és ami megmutatná, hogy mi az egyén számára a boldogság útja, és mi lehet az emberi közösségek jó működésének a titka. Ezt a bölcsességet az ember mostanáig nem találta meg. És miért nem találta meg? Részletet idézek egy interjúból, amit I. és Gyulával készült még 1972-ben. Ő azt a megjegyzést tette, hogy az a bajunk, hogy az emberi életnek, sőt a világ létének az alaptényét nem ismerjük. És így magyarázta. Épületet alapozni, tető alá hozni, és tovább építkezni csak tervek ismeretében lehet. A megszerkesztett valóság mögött a szerkesztő akaratának a számba vétele a legtermészetesebb. És feltette a kérdést, ha a végső értelem Isten, miért nem ismerhetjük meg őt? Miért hagy minket bizonytalanságban? Nos, nem hagyott minket bizonytalanságban. Emlékezzünk csak arra, hogy mit vallott Krisztus, amikor a római helytartó Pilátus elé idézték. Ünnepélyesen mondta, én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Jézus Krisztus, amikor eljött a mi világunkba, nem csak tanított, hanem meg is valósította azt, amit tanított. És az ő személyében a világ mindenség és a mi világunk teremtője jött a mi világunkba. Ezt így mondja János evangéliuma első fejezetében a 10. vers, a világban volt, és a világ általa lett. Tehát aki 2000 évvel ezelőtt a világban volt, és ezt a nevet viseli a mai napig a hívei és az emberiség emlékezetéből Jézus Krisztus, őróla azt mondja, hogy a világ általa lett. Sajnos nagyon sok keresztény előtt ismeretlen ez a tény, amit az Ó és Új Szövetségből egyértelműen kiolvasható, különösen az Új Szövetségben számos helyen elhangzik, hogy nem csak a mi világunk lett általa, de az Atya a mindenséget, az egész univerzumot teremtette általa. Tehát mondhatjuk azt, hogy Isten bizonytalanságban hagyott bennünket, hogy nem tudjuk megismerni az alaptényét az emberi élet és a világ keletkezésének. Jézus Krisztus lett nekünk bölcsességül. Azért jött el a mi világunkba, hogy bizonyságot tegyen az igazságról, hogy ő általa megtaláljuk azt a bölcsességet, amit az ember hiába kutat, keres, hatalmas dolgokat tud tenni, nagyszerű teljesítményeket, de ezt a bölcsességet nem tudja magától megtalálni. De Jézus tanításai által választ kapunk ilyen kérdésekre, hogy kicsoda az Atya, aki Jézus által az egész mindenséget és a mi földünket és az embert teremtette. Mi a boldogság? Gondoljunk csak arra, hogy Jézus a nevezetes hegyi beszédét azzal kezdte, hogy kik a boldogok. Honnét ered a rossz, amely jelen van a történelemben nagyon markánsan, de még a természet világát is megfertőzte, és mindenek felett pedig ott van minden egyes emberben, mint egy titokzatos, de hallatlan erős hajlam a rosszra, a bűnre, az én középpontuságra. Jézus tanításai által választ kapunk arra a kérdésre, hogy miért van a halál, mi az oka, és hogyan lehet szabadulni a halálnak a rabságából. Milyen küzdelem folyik véges végig a történelem folyamán, mi az igazi háttere, mozgató rugója, ami a történelemben folyik, mi az a nézőpont, amire fel lehet fűzni az egész emberi történelmet, és mi lesz ennek a végkifejlete. Tehát Jézus Krisztus valóban bölcsességül lett nékünk. Ez nagyon fontos és rendkívül értékes dolog, de délelőtt hallottuk, hogy ez még nem valódi hit, ha Jézus Krisztus nekünk csak bölcsességül lett. Még messze nem teljes hit, ha mi itt megrekedünk, hogy Jézus Krisztus nekünk bölcsességül lett, megrekedünk az Isten által kinyilatkoztatott igazság elméleti ismereténél. Másodikként az apostol azt említi, hogy Jézus Krisztus lett nekünk igazságul. Ugye ez alap problémánk, hogy nem vagyunk igazak, hogy nem élünk összhangban az igazság törvényével, és ez elválaszt minket Istentől, az életadó, életet fenntartó teremtőtől. És amikor azt mondja, hogy Jézus Krisztus nekünk igazságul lett, megint csak egy hatalmas ajándékról beszél, amit Jézus Krisztus által kaphatunk. Mert ahogy említettem is, Jézus Krisztus nem csak tanított, hanem hozzánk hasonló természetben, itt az emberi körülmények között, ő maga tökéletes, bűn önzés felett győzelmes életet él, tökéletesen igaz életet. És ezt követően ártatlanul helyettünk, önként elviselte, magára vállalta az emberi bűn büntetésének az elszenvedését. És arra tanít minket az evangélium, ezt a jó hírt közli velünk, hogy aki hisz ebben, aki elismeri, hogy mi méltán viselnénk a bűneink büntetését, és a végítéletkor nem várna ránk más, mint a bűneink büntetésének az elviselése. Krisztus viszont önként szeretetből ártatlanul elhordozta ezt helyettünk, és mi ingyen bocsánatot kaphatunk. Aki ebben hisz, azt Isten, noha még a cselekedete és a jelleme egyáltalán nem igaz, de szíve szerint igaz, ezt az igazságot a lelkében mélyen elismeri és azonosul vele, akkor Isten őt igaznak nyilvánítja, és azonnal magához fogadja, hogy az írás szól erről. Ez amikor azt mondja, hogy Jézus Krisztus lett nekünk igazságul, tulajdonképpen a bűnbocsánat és az Istennel való közösség helyreállításának az ajándékáról, a lehetőségéről szól Jézus Krisztus által. És mégis azt kell mondanunk, hogy aki itt megreked, akinek Jézus Krisztus lett bölcsességül és igazságul, de nem lép tovább, aki beéri azzal, hogy újra és újra bűnbocsánatot kér és nyer, hiszi, hogy Krisztus által ő ingyen kegyelmet kap, de itt vége a történetnek, akkor megint csak azt kell mondanunk, hogy ez sem valódi hit. Ez még mindig nem az a hit, és még mindig nem a hit teljessége is, még mindig nem nyertünk el minden ajándékot Istentől, amit nyerhetnénk. És folytatja is az apostol a felsorolást, és a következő, amit mond, az, hogy szentségül. De nagyon érdekes az, hogy egy összetett kötőszó kapcsolja össze ezt a kettőt, hogy igazságul, szentségül. Ennek az összetett kötőszónak ez a jelentése nem csak, hanem. Ezért próbáltuk így mondani, hogy Jézus Krisztus lett nekünk igazságul, ezen felül szentségül. Nem csak igazságul, hanem szentségül is. Itt megint csak olvasnék, idéznék néhány sort a reformátor Calvin Jánostól, aki ezt írja. Nem igazulhatunk meg egyedül kegyelemből, csak úgy, ha egyúttal szentül is élünk. Mert ezek a kegyelmek, mint egy feloldhatatlan kötelékkel egymásba fonódnak. Ugye a 16. századi reformátorok, akiknek a döntő tanítása a hit általi megigazulás elfelejtett evangéliumának a felszínre hozása volt, ők egyáltalán nem azt az olcsó kegyelem tanát tanították, ami később aztán sajnos eléggé elterjedté vált, mint a hit általi megigazulás tanításának a torzulása, hogy csak higgy az ingyen kegyelemben, és megmenekülsz, és üdvözülsz, és semmi másra nincs szükség. Nagyon hangsúlyozták Calvin is, Luther is, ahogy itt is olvastuk, hogy szenthé válásunkat akarja Isten, és hogy a jó cselekedeteknek kell követniük azt, hogy Jézus Krisztus lett nekünk igazságul. De itt van egy nagy csapda. És én azt hiszem, hogy ebben a nagy csapdában mindannyian nagyon könnyen beleeshetünk. Tudnélik, ha úgy értelmezzük, hogy Jézus Krisztus lett nekünk igazságul, és utána mi már úgy gondoljuk, hogy a szentséget nekünk a saját jó cselekedetünkkel, a törvény megtartására irányuló saját erőfeszítéseinkkel kell elérni. Ez körülbelül olyan, hogy eddig Isten kegyelme felemelt, eddig elvezetett, most jövök én. Most kell jönni az én teljesítményemnek. Most kell nekem megtartani Isten minden egyes parancsolatát. Megkérdezem, nem sok őszinte keresztény vergődik ebben a csapdában. Úgy gondolja, hogy most ezt neki megfelelni kell. És lelkiismeret furdalása van, ha érzékeny lelkiismeretű, mert látja, hogy nem tud megfelelni. Ha meg nem érzékeny lelkiismeretű, még rosszabb a helyzet, mert akkor önigazult lesz. Azt gondolja, hogy amit ő maga igyekezetével elér, jó cselekedeteket, szentséget, azok megfelelnek az Isten igazsága mértékének, és könnyen beleesik abba, hogy majd az ő érdemei által, az ő törekvésének, az ő igyekezetének az érdeme által fog üdvözülni. De figyeljük meg, hogy ehhez képest mit mond az apostol. Jézus Krisztus lett nekünk szentségül. Óriási különbség. Nem így van, hogy eddig Isten ajándékozott, eddig Isten vezetett, most jövök én, most már az én feladatom, most már nekem kell megfelelni, hanem azt mondja, Jézus Krisztus lett nekünk szentségül, épp úgy, mint ahogyan igazságul. És én azt hiszem, hogy ezen a ponton vagyunk elakadva. Hogy elakadva vagyunk, az biztos. Mert szeretném megkérdezni, sok szent keresztényen lehet találkozni? Vagy saját magunkról mi a véleményünk? Nekünk már Jézus Krisztus szentségül lett. Tudom, hogy a szent szónak van egy nagyon negatív értelme. Mert az emberek kiábrándultak abból, hogy sok minden szentnek neveztetik meg. Kinevezik az emberek magukat szentnek, és nem azok, és sok minden történik, ami csak szó, és mögötte ellentétes tartalom van. De vegyük a szentség pozitív értelmét, ami azt jelenti, hogy az Isten jellemének a hasonmása, a szent Isten jellemének a hasonmása. Ott van az új szövetségben a felhívás. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. És ez azt jelenti, hogy teljesen odaszánt az igazság követésére, Krisztus követésére, teljesen odaszánt az igazsággal való azonosulásra, és ez megmutatkozik a cselekedeteiben, a jellemében, ebben egy folyamatos fejlődés mutatkozik a Krisztushoz való hasonlóság irányában. Tehát biztos, hogy itt elakadva vagyunk. Lehet, hogy eljutottunk odáig, hogy Jézus Krisztus lett nekünk bölcsességül. Remélhetőleg odáig is, hogy Jézus Krisztus lett nekünk igazságul. De az a gyanúm, hogy az már nagyon hiányzik, hogy Jézus Krisztus lett nekünk szentségül. Tulajdonképpen ezt a holnapi konferencia egyik alkalmán fejtjük ki bővebben, hogy hogyan lett nekünk Jézus Krisztus szentségül. Most röviden csak annyit mondanék, hogy nagyon rossz úton keressük a szentséget, ha magunk próbálunk megfelelni az Isten törvénye, az Isten igazsága hallatlanul magas kívánalmainak. Isten meg ebben kompromisszumot nem ismer. Ő a nem teljes igazságot nem ismerheti el igazságnak. Hanem arról van szó, hogy milyen természetesen következnék ez ebből, hogy Krisztus lett nékünk igazságul. Mert ha valaki értékeli ezt az ingyen kegyelmet, amit ő méltatlanul kapott, hogy Isten már előlegben, előlegezett bizalommal őt igaznak nyilvánította, megbocsátotta vétkeit. Ennek az a természetes folytatása, hogy az ember Isten tetszésére, Isten örömére akar élni, Isten segítségét kéri, hogy azokat a gyűlölt bűnöket, amelyektől most Isten megszabadította, azok ne ismétlődjenek folytonosan az életében. Jusson győzelemről győzelemre ezek felett. Vágyakozik arra, hogy Krisztust valóban képviselje az emberek előtt. És ha az emberben ez az igény és ez a készség megvan, mivel az igaznak nyilvánítással együtt Isten azonnal adja szent lelkét, akkor ha az emberben, még egyszer mondom, van igény, van vágy, van együttműködési készség, akkor a Szentlélek maga végzi el, azáltal, hogy Krisztus lakozik ő általa a szívünkben, hogy Krisztus jelenvalóvá teszi állandóan a gondolatvilágunkban, állandóan ott van, hogy tanúskodjék nekünk, hogy Krisztus szerint hogyan éljünk, hogyan viselkedjünk, maga a Szentlélek elvégzi a mi szentté válásunkat. Szeretném idézni Ezékiel könyve a 36. fejezetéből, hogy milyen világosan szólt Isten erről, hogy nem azt várja, hogy mi magunktól, magunk erejéből és akaratából legyünk szenté, hanem a szentséget is ajándékozni akarja nekünk Jézus Krisztus által, a Szentlélek közreműködésével. Így olvasom Ezékiel könyve 36. fejezetében, milyen ajándékot kínál nekünk Isten. 25. verstől a 27. olvasom Ezékiel könyve 36. fejezetéből. És hintekre átok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítalak titeket. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek. És elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hú szívet. És most különösen figyeljünk. És lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Melyik a kiemelkedő szó? Adok, adok, adok. És azt mondja, lelkemet adom belétek, és én cselekszem azt ti bennetek, ha ti ezt igénylitek és együttműködtök velem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Kedves jelenlévők, én szeretném, ha nagyon belénk vésődnének ez a felsorolás, ez a négy döntő dolog, hogy kicsoda lehet nekünk Jézus Krisztus. Ő adatott nékünk Istentől bölcsességül, igazságul, és ezen felül szentségül. De ennek a titkát, ennek az útját egész közelről még meg kell ismernünk, hogy hogyan lehet ő nékünk szentségül. És még akkor mond egy negyedik dolgot is az apostol, hogy ő lett nékünk váltságul, és az a kifejezés itt, amit találunk, hogy ő lett nekünk váltságul, az elsődlegesen azt jelenti az eredeti bibliai kifejezés, hogy rabszolgaságból váltságdíjon megszabadítani. Mint egy emlékeztet minket ezzel a szóval, ezzel a kifejezéssel arra, hogy Jézus Krisztus csak azért lehet nekünk igazságul és ezen felül szentségül, mert ő árat fizetett értünk, mert ő váltságdíjat adott a mi szabadításunkért. És gondolom mindenkinek eszébe jut, mikor ezt mondjuk a Péter első levele, első fejezet 18. verse, amely így hangzik, mert nem veszendő holmin, aranyon vagy ezüstön váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén. Ugye nem gondoltuk, hogy a 21. században annyira fogjuk érteni, hogy mi az, hogy váltságdíjon valakit megmenteni a haláltól, a pusztulástól, hiszen oda züllött a mi világunk, hogy embereket rabolnak el, és váltságdíjért lehet megváltani az életüket. Jönnek a fenyegetések, hogy kivégzik őket, ha nem fizetnek értük váltságdíjat. De olyan váltságdíjat még soha nem fizettek ember életéért, mint amilyet Krisztus. Sokszor egy családi vagyont adnak oda, és sok minden, de ilyen váltságdíjat senki nem fizetett, mint Krisztus. Drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén. De a Bibliában találunk még egy különleges igét, ez pedig az Efézusi levél 4. fejezetében található, ahol még találkozunk egy ilyen kifejezés, hogy teljes váltság. Hozzá kell tennem, hogy az eredeti bibliai kifejezés nem csak annyit jelent, hogy rabszolgát váltságdíjon kiszabadítani, hanem a másik jelentése egyszerűen az, hogy szabadítás. Tehát amikor itt az Efézusi levél 4. fejezetében olvasom a 30. versben, hogy meg ne szomorítsátok az Istennek a ma szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltság napjára, akkor ezt így is fordíthatjuk a teljes szabadítás napjára. Ez egy nagyon fontos kifejezés, hogy Isten azt akarja, mielőtt Krisztus visszatérne, hogy mi megpecsételtessünk, elpecsételtessünk a teljes szabadítás napjára. Annyira elterjedt keresztények között az a megfogalmazás, hogy hát a megváltás műve már befejezett. Hát Krisztus meghalt, értünk a kereszten, a megváltás műve végbe ment. De a Szentírás szerint még nem befejezett a megváltás műve. Hát hogy is lenne befejezett, hiszen Jézus Krisztus lett már nekünk ugyan igazságul, és lehetne szentségül is, de még mindig a halál fogjai vagyunk. Nem véletlenül olvassuk a Korintusi első levél 15. fejezetének a 26. versében, mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Ez az ellenség még ott van. Ez az ellenség még nincs kiiktatva. És ezért jegyezzük meg ezt a bibliai kifejezést, teljes váltság, teljes szabadítás. A teljes váltság, a teljes szabadítás még hátra van. Ez csak Jézus Krisztus visszajövetelekör valósul meg, amikor mint utolsó ellenség eltöröltetik a halál, és akiknek Krisztus mindenné lett, azok visszakaphatják az örök élet jogát. És itt értjük meg, hogy mennyire sürgőssé vált számunkra, hogy megtudjuk, hogyan lehet nekünk Jézus nem csak bölcsességül és igazságul, nem csak bölcsességül és bűnbocsánat adóként, hanem szentségé is. Szentségül is, ami számunkra. Ugyanis Krisztus visszajövetele a Szentírás bizonyságtétele szerint a küszöbön van. És a teljes váltságban, a teljes szabadításban az ember csak akkor részesülhet, hogyha ez mind megvalósul az életünkben. Jézus Krisztus nekünk van igazságul, bölcsességül, igazságul, és ezen felül szentségül. Ugye Jézus Krisztus egy hasonlattal szólt arról, hogy mivel a pontos időt ugyan nem tudhatjuk, hogy ő mikor tér vissza, de mégis hogyan tájékozódhatunk. És azt olvassuk az írásban, ezt az egyszerű hasonlatot mondta Jézus, hogy amikor tavasszal a fügefa és más fák rügyezni, levelezni kezdenek, mindenki tudja, hogy közel van a nyár. És azt mondta, amikor ti is mindezeket látjátok, amiket ő felsorol tanítványai kérésére, akkor tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. És ha valaki megfigyeli, hogy miket mond Jézus is, egyáltalán az egész írás, hogy melyek azok a jelek, azok az úgynevezett idők jelei, amelyek úgy hirdetik a Jézus eljövetele közelségét, mint a fák rügyezése, a nyár közelettét, akkor bizony ahhoz a következtetéshez kell jutni, hogy közel van az ajtó előtt. És itt olyan kiélezetté válik a küzdelem az ősellenség tábora és a Krisztus követői között. Olyan kiélezetté válik a küzdelem igazság, és bűn között, a jó és a rossz között, hogy itt csak azok állhatnak meg, akik az összes ajándékot elfogadják Jézus Krisztusról, akiknek Jézus bölcsességül, igazságul és ezen felül szentségül lett. Péter apostol második levele 3. fejezetéből olvasok egy néhány gondolatot, hogy mindannyian lássuk, hogy mennyire ünnepélyesen, komolyan mondja az írás, hogy nekünk szükséges Jézus Krisztus szentségül is befogadni, megtanulni ennek az útját és a módját, és ez halaszthatatlan. Így olvasom. A 9. verstől olvasom. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarva, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja pedig úgy jön el majd, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. És most jön a következtetés. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és Istenfélelemben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyek az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. És a 14. vers. Annak okáért, szereteim, ezeket várván, igyekezzetek, most figyeljünk, milyen definíció van itt, szeplő és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Tehát mi az időszerű üzenete az evangéliumnak, Istennek számunkra? Ha Jézus közel van az ajtó előtt, akkor nektek hiba és szeplők nélkül valóknak kell, hogy legyetek, hogy így találjon benneteket. Akkor azt hiszem, értjük, halaszthatatlanná vált, hogy Jézus Krisztus szentségül is legyen nekünk. És én kívánom, hogy minket ez most mélyen érdekeljen, hogy ez hogyan lehetséges. És legyen az Isten áldása a holnapi konferenciai napunkon is, amikor még bővebben és mélyebben szólunk erről, mert még egyszer mondom, Jézus Krisztus közel van az ajtó előtt. És a Krisztus követőknek immár szent néppé kell válniuk. Olyan kiélezett a küzdelem az utolsó szakaszban, hogy nem lehet Krisztus oldalán másképpen megállni, és nem lehet másképpen Isten utolsó kegyelmi üzenetét hitelesen közvetíteni a világnak. Szívemből kívánom, hogy mi mindazt a jót elnyerjük Krisztustól, amit elnyerhetünk, legyen nékünk ő bölcsességül, igazságul, ezen felül szentségül és váltságul, hogy a teljes szabadulást, a teljes váltságot is elnyerhessük Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetelekor. Amen.
Oh, my God.
Szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád. És kérünk téged, mennyei atyánk, segíts megérteni, hogy te tőled lett Jézus Krisztus nekünk, bölcsességül, igazságul, szentségül és váltságul. Add, hogy a mi gondolatainkban hála-hála legyen, irántad, atyánk, és irántad, Jézus Krisztusunk. És Urunk, kérünk, bocsásd meg nékünk a mi fogyatékos kereszténységünket. Urunk, te hihetetlen váltságdíjat adtál értünk. És mi mégis olyan lassú felfogásúak vagyunk, és még lassúbbak abban, hogy igazán átadjuk az életünket neked, és hogy igazán kövessünk téged. Szerető mennyei atyánk, megértjük, hogy a te eljöveteled a küszöbön áll, közel van az ajtó előtt, ahogy mondtad. És köszönjük, hogy még hosszan tűrsz érettünk, személyesen értünk is. Hiszen ha ma vagy holnap jönnél el, hol vagyunk mi még attól, hogy nincs rajtunk sem szeplő, sem sömörközés. És Urunk, megértjük, hogy olyan kiváltságokat adsz nekünk, akik ma élünk. A bizonyságoknak olyan nagy fellege vesz körül, és az evangélium igazságának olyan mélységei tárod fel előttünk, hogy ezzel csak az arányos, hogyha mi tényleg a Krisztus követés értelmében szentekké válunk, egészen hasonlóká ő hozzá. Tudjuk, Urunk, hogy ez egy fejlődési folyamat, de ebben haladni, előre haladnunk kell, és bocsásd meg, hogy mi többnyire egy helyben állunk, vagy még inkább hátrafelé csúszunk. Kérünk, Urunk, áld meg a mi közös gondolkozásunkat, áld meg a holnapi konferencia napot is, de nem csak azt az egy napot, hanem szent lelked által légy a mi igazi tanítónk és igazi megújítónk. Hiszen, Urunk, hogy te hogy vágyakozhatsz arra, hogy annak a kimondhatatlan áldozatnak a gyümölcsei megmutatkozzanak, és hogy ennek a kimondhatatlan áldozatnak a híre és a felkínált kegyelem minden emberhez eljusson. Hiteles Krisztus követők által, akiken valóban a te jellemet tükröződik vissza. Urunkat, hogy szívünkre vegyük mindezt, és áthasson minket az a gondolat, hogy ekkora áldozatot, amit atyánk te adtál, és amit Krisztusunk te hoztál értünk, nem szabad hiába valóvá tenni. Hallgasd meg, kérünk, imánkat, és arra kérünk, hogy mindenkit a te békességeddel, kegyelmeddel, szereteteddel bocsáss el, és főként jó reménységgel, hogy lehet még győzelem, lehet előrehaladás az életünkben, és te el tudod végezni azt, hogy megállhassunk te előtted, amikor visszatérsz dicsőségben az ég felhőiben. Amen.